Ez itt a Smonca, a Mazsike podcastja. A szótár szerint a smonca semmiség, üres fecsegés, mellébeszélés. A vitatott eredetű jiddis smonce, csacska, tréfa, fecsegés átvétele. De mi nem csak fecsegünk, fontos dolgokról beszélgetünk, könnyedén, mindenről, ami kultúra, kicsit is zsidó, egy szóval, ami éppen történik. Mai vendégünk Cseh Viktor kultúrtörténész, az Egység főszerkesztő helyettese. Írásait sok helyen olvashattátok eddig is, és a jövőben még többet fogjuk hallani a nevét. Ismerkedjünk meg vele.
Szóval vegyészből lettél kultúrtörténész. Ez miért történt, és hogyan?
Hát ez úgy történt, hogy egy hosszú folyamat eredményeképpen én végül is vegyészmérnök lettem, és kicsit boldogtalan voltam ettől, mert úgy éreztem, hogy valami hiányzik az én életemből, és ezek a humán tárgyak, láttam, hogy indul mesterképzésen kultúrtörténet. Úgyhogy jelentkeztem, elmentem a felvételire, nagyon örültek nekem, megkérdeztek, hogy mi érdekel engem, megmondtam, hogy vidéki zsidóság érdekel elsősorban. És akkor fölvettek, és akkor megcsináltam, és akkor így lettem kultúrtörténész. De hogyha előről kezdhetném az egészet, tehát mondjuk most érettségiznék, akkor veszek egyikre sem mentem volna, hanem mondjuk nem tudom, talán kurátor, vagy valami hasonló, tehát ugye ilyen művészeti irány, akár nem tudom, valami alkotói tevékenység is.
Tudnál kiemelni egyes művészeti ágakból olyan művet, ami meghatározta az életedet?
Alkotókat abszolút ki tudok emelni, tehát hogy mondjuk egy Ámos Imre, Anna Margit páros, vagy egy Ország Lili, tehát hogy ez ilyen két világháború között, illetve ugye hát aki túléli, az a második világháború és a vészkorszakot feldolgozó munkássága, az így közel áll hozzám, és valamilyen szinten nekem is segített így processzálni a saját családi traumákat, habár ugye ez a harmadik generáció, hogyha jól számolom, ami mi vagyunk. Tehát, hogy nem kéne annyira ennek ugye szorosnak lenni, de mégis azért ez egy nagyon napi szorongással eltöltő dolog. És hogy ezek itt segítenek valahogy ezt kicsit így feloldani talán.
Más művészeti ágban, mondjuk író, építész, filmművészetben van-e olyan, aki meghatározta te gondolkodásmódodat?
Hát építészetben ugye annyira, hogy ugye a vidéki, meg hát akár a budapesti zsidóépítészeten is, hogyha végignézünk ugye a zsinagógákat, nagyon sokat, Barnhorn Lipót cselekedte meg, rajzolta föl. Nem feltétlenül azok a kedvenc zsinagógáim egyébként, amiket ő tervezett, de hogy mindenképpen az egy ilyen, hogy ránézek, és látom, hogy itt is egy olyan van, tehát hogy ezt már így gyakorlott szem azt ugye rögtön megállapítja, hogy ez egy Barnhorn alkotás, akkor már rögtön egy kicsit ilyen olyan érzése támad az embernek, hogy ez olyan otthonossá válik rögtön. Vagy hát ugye Lajta Béla, vagy Leitersdorfer született, azért ő is fantasztikus dolgokat alkotott, főleg ugye kórházakat, meg ugye a sírépítészetben tett le ő nagy dolgokat, ami most zsidó vonatkozású legalábbis. Ezek is ugye nagyon érdekes, tehát hogy ilyen, nem tudom, legalábbis nekem olyan kicsit ilyen hátborzongató, hogy tényleg ez az ilyen 800-as év, 19. század végei, 20. század nagyon elejei ilyen iparbárók, meg a zsidó arisztokrácia, hogy hogyan formálta meg magát ebben a zsidó sír építészetben, legalábbis amit a Lajta formált meg, hát ugye ő betűket is alkotott. Ő volt nagyjából az első, aki a héber betűkészlethez hozzámert nyúlni, mint művész, és ugye külön betűtípust alkotott. Ugye addig nem nagyon mertek hozzá nyúlni a művészek, mondja ez a Lotion Kajda és a Szent Nyelv, viszont ezt megmerte lépni. És akkor ez kicsit ugye átvezet az ilyen modernizmusba, ez az Art Deco, ugye, vagy korábban a szecesszió, a löfletestvérek, vagy a vágófüvérek, azért ezek mind nagyon meghatározóak számomra, nekem nagyon nagy kedvenceim, meg szerintem így főleg Budapesten azért így a városépítészet szempontjából is. Irodalomban pedig, hát nekem nagy kedvencem az Szépernő, és tőle is, ami egy ilyen, szerintem egy ilyen fantasztikus alkotás, és a holokauszt irodalomnak az egyik kiemelkedő övrje, az az Emberszag, Kis József, aki nem értek abszolút a költészethez, ezt nagyon alá kell húzni és ki kell emelni, de azt gondolom, hogy ő tényleg így lerakta így az alapköveket annak, hogy mi az, hogy zsidó költészet Magyarországon. Nyilván most lehet vitatni, tehát hogy az egyetemen nagyon sokat vitattuk ezt, hogy létezik-e olyan zsidó irodalom, bla bla bla. Szerintem létezik, mások más gondolnak.
Neked mi az álláspontod, mi a zsidó irodalom?
Szerintem még olyan is létezik, hogy magyar jiddis irodalom, holott ugye nyilván a jiddis irodalomnak az egyik alapfeltétele kéne, hogy legyen, hogy jiddis szülésen meg a mű. De én azt gondolom, hogy ha valaki olyan témákat érint, ami mondjuk a jiddis irodalomnak a fő vonulatai, csapásai, mint például a rebbeképek, vagy ezek az ilyen abszolút ez a népi megközelítés a zsidóságnak, az szerintem mind zsidó irodalomhoz, vagy mintha nem csak zsidó, hanem hogy jiddis irodalomhoz is tartozik. Meg hát ugye hát a Kis, hát ugye ő volt az első, aki az ünnep, nem feltétlenül az első, aki igazán, aki tényleg irodalmi értékűen írt ünnepekről, ünnepnapokról. Ugye a Pesti Ízlete Hírközség rendelte meg tőle, hogy írjon egy verses kötetet a zsidó ünnepekről. Mert addigra már ugye Pesten annyira asszimiláltak az emberek, hogy héberül nem igazán, tehát hogy magyarul írjon. És akkor megírta, és gyönyörű kötésben meg is jelent, majd a hitközség azt mondta, hogy mégse fizetik ki, mert ez nem elég zsidós, holott ez baromság. Nagyon szép verseket írt.
Oké, menjünk tovább más művészeti ágakban, film.
Ez jó kérdés. Nyilván a gyerekkoromban sok mesét néztem. Utólag azért abban is kiderült, hogy voltak zsidó szálak. Például a Hey Arnoldban a Harold az ugye zsidó, és volt neki bármicvója. Vagy a fecsegő tímegőkben az egyik nagypapa, nem tudom, hogy Csakinak vagy kinek, ugye zsidó, és ugye a pészachi történet egyszerűen fantasztikusan elmeséli, tehát hogyha nem tudom, a következő pészachon lehet, hogy a fiamnak azt le fogom vetíteni pészach előtt.
Eddig szinte csak zsidókat említettél, és hogy ez miért van?
Hát nyilván egyfajta ilyen beszűkültség, hogy azokat keressem már egy jó ideje. Amilyen kevés időm van, abban meg tényleg csak azokat válogatom be, ami engem érdekel, és ez legtöbb esetben lesz, hogyha van valami zsidó szál.
Mennyire tartod korrektül ábrázoltnak úgy általában, ami szembe jön? Tehát ami nem specifikusan zsidó alkotók által készített, hanem csak úgy happen to be van benne egy zsidó szál.
Uh-huh. Attól egyébként, hogy zsidó készítő, ez egyáltalán nem jelenti azt, nem borítékolja azt, hogy autentikus lesz szerintem. Tehát, hogy simán lehet úgy autentikus valami, hogy nem zsidót csinálja. Tehát gondoljunk csak Jancsóra, a Jelenlét című három részes dokumentumfilme. Szerintem az egyik legautentikusabb dokumentumfilm, és nem zsidót csinálta. Azt gondolom, hogy... Tehát, hogy egyrészt jó dolog, hogy így sok problematikát vagy kultúrkört akarnak egybegyúrni, hiszen ugye a világ, amiben élünk, ott sem bemegyek ebbe az utcába, akkor most zsidó problémákkal szembesülök, a másik utcába, nem tudom, arab problémákkal, a következő cigány, da-da-da-da. De hogy ettől függetlenül, hogyha nagyon ki akarom bontani, és jól meg akarom közelíteni, akkor nem biztos, hogy sok problematikát érdemes egybe belevinni.
Te könyveket írsz. Ismertetnéd a hallgatókkal, hogy mi az, ami mögötted van, és mi az, ami éppen most dolgozol, illetve mi az, amit tervezel?
Mögöttem van két biciklis könyv, amit a Mazsike talált ki, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület, hogy olyan könyvet csináljunk, ami egy túrakönyv, elsősorban biciklistáknak, végigjár egy adott túravonalat, amit Mózes Krisztián szerzőtársam állít össze, és én ezekhez a pontokhoz megírom a zsidó történetet. Most ezt próbálom minél kevésbé szárazan előadni, révén ez mégsem egy történelemkönyv, vagy nem egy monográfia, mégis valahogy egyfajta emlékkönyv szerintem, és ebben így alapvetően a kiadó is egyetértett, hogy olyan pici településeknek a zsidó közösségének is emléket állítunk, akinek egyébként a kutya nem állítana csúnya szóval, mert hogy egy-két családról van szó, tehát hogy ott még emlékművet se kapnak, de mint hogyha szerintem egyébként zárójelben az emlékmű bármire is megoldás lenne, és bármennyire is felhívná a figyelmet arra, hogy itt meg kell emlékezni, vagy hogyan. Hát ugye legtöbb esetben nagyon pici falvakról van szó, ahol nem is volt kifejezetten jelentős zsidó közösség, ért, akár hitközség sem volt, esetleg egy pici temető, talán egy vályogi maház, és ezekről sajnos nagyon kevés írásos forrás maradt. Úgyhogy ezekben az esetekben minden, bármi olyan információt felhasználtam, ami kicsit közelebb hoz minket ahhoz, hogy megismerjük az ottani néhány családnak az életét. Tehát, hogy mivel foglalkoztak, hogy ki volt a kocsmáros, kovács, bádogos, szűcs, cipész, stb. Tehát, hogy próbáltam emberközpontúvá tenni, hogy nevekről beszéljünk, és ne arról, hogy volt itt 15 zsidó, hanem hogy ki volt az a 15 zsidó. Tehát, hogy ebből a szempontból mindenképpen van egyfajta ilyen emlékállítása ezeknek a mikroközösségeknek is, ami szerintem nagyon fontos. És hogy azok nekem olyan visszajelzéseim vannak azoktól, akik ezt effektíve körbe biciklizték, nekem voltak egyébként ezzel fenntartásaim, hogy lesz-e olyan, aki ezt tényleg körbe fogja biciklizni, de hogy hála az örökkévalónak vannak. És nagyon hálás vagyok nekik bizonyos értelemben, hogy ezt tényleg megtették.
Ezek a könyvek zsidóknak szólnak?
Ez mindenkinek szól, aki egy kicsit is érdekel a zsidó történelem, vagy az zsidó közösségek.
Az előbb említetted, hogy az, hogy emlékhelyek vannak állítva bizonyos községekben, az szerinted nem jelent túl sokat. Ezt kifejtenéd egy kicsit bővebben?
Hát én azt gondolom, hogy ez picit olyan üres, meg olyan nesze semmi fog meg jól. Hogy oda megyünk, leroljuk a kegyeletünket, megkoszorozzuk egy évben egyszer, jellemzően talán akkor, amikor onnan történt a deportáció, vagy onnan vitték el legalábbis, tehát hogy nem a végleges deportáció, hanem onnan vitték gyűjtőtáborba az embereket. Ugye a nagyobb városokban voltak a gettók, aztán voltak a gyűjtőtáborok, és a gyűjtőtáborokban ugye Auschwitz jobb esetben, idézőjelbe téve jobb esetben ugye ausztriai munkatáborok. És ugye a nagyobb helyeken ugye vannak emlékművek, amit jellemzően zsidók állítanak zsidóknak. Ugye az utóbbi időben jött az, hogy ez kezd inkább menni köztérre, ami szerintem azért nagyon fontos. Tehát az, hogy egy zsinagógában állítunk, egy zsinagóga udvarán állítunk, vagy a zsidó temetőben állítunk emlékművet, az egy nagyon egy belső körnek szól. Ha ott van a főtéren, vagy legalábbis olyan területen, ahol bárki elmehet, és szerintem ezért is nagyon megrázó a botlatókövek, ami tulajdonképpen ugye a legnagyobb decentralizált holokauszt emlékmű, hogyha úgy vesszük, És ott tényleg azt látjuk, hogy, hogy a mezei emberek, tehát ott semmiféle különlegesség nincs, tehát ott nem híres embereknek állítunk feltétlenül emléket, hanem, hanem a mezei embernek, tehát a szomszédainknak, akik ott voltak, hogy ott vagyunk, és effektíve belebotlunk, fizikailag vagy nem fizikailag.
Tehát egy utazásaim során én is megfigyeltem azt, hogy a II. Világháború áldozatait és a holokauszt áldozatait, az emlékhelyek, azok nem kezelik egységesen.
Sajnos ezzel én is találkoztam, és nagyon-nagyon kevés olyan emlékmű van, ahol mondjuk a II. Világháborús áldozatok között fel vannak tüntetve a zsidók, és nem csak úgy, hogy ugye egyrészt a civil áldozatok, tehát hogy a kisgyerekek és az idősek és a nők, hanem ugye a munkaszolgálatosok, ahol mondjuk ugyanúgy nő is lehetett egyébként. Tehát, hogy ilyen nagyon kevés van sajnos. Hogy ez egy nagyon rossz dolog. Mert ez megint csak azt mutatja, tehát hogy ugye egyrészt örülünk, hogyha egyáltalán kiírják azt, hogy van II. Világháborús holokauszt áldozat. De hogy én akkor örülök igazán, amikor ez az egész egybe van kezelve. Mert hogy akkor sem volt ez külön kezelve. Tehát, hogy ugyanúgy a városnak ugyanolyan polgárai voltak, mint bármelyik más keresztény ember. És ez nem, ebben nem kéne különbséget tennünk.
Könyvek. Térjünk vissza a könyvekhez.
Van egy nagy könyv, amin gyakorlatilag én már 10 éve dolgozom. Sűrűbb vagy kevésbé sűrűbb effektivitással, hogyha ennek van értelme. Tehát 10 éve kezdtem el körbejárni helyeket, és ott feljegyzéseket csinálni, és azt gyúrni, egy olyan anyaggá gyúrni, ami most cirka 10 év után meg fog jelenni egy hatalmas könyvbe. A hatalmast, ezt most érthetjük fizikailag és átvitt értelemben is, mert fizikailag ez egy majdnem A4-es nagyságú 700 akárhány oldalas könyv, tehát hogy egy nagyon súlyos mű. Meg hát ugye kutatás szempontjából is. Nagyon sok helyen ugye már voltak monográfiák, nagyon sok helyen, értsd, nagyobb helyek, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, etc. Amik forrásul szolgáltak, nekem viszont az én fő forrásomat azt a korabeli sajtó adta. Elsősorban a korabeli zsidó sajtó, másodszorban pedig a nem zsidó sajtó, amennyiben ugye megemlékezett a különböző helyi vonatkozású dolgokról. Tehát, hogy ez lehetőséget adott arra, hogy nagyon sok akár tévhitet is feloldjak inkább. Tehát évszámokban, mint nevekben, vagy csak kényszerképzetekben.
Mennyire lehetett megbízni a mindenkori sajtóban és a sajtó igazmondásában?
Nyilvánvalóan a sajtó az elfogult, tehát hogy az egyenlőség, ami ugye 44-ig volt, 1883-tól az asszimilálódottabb zsidóknak a heti lapja, az enyhén szólva legalábbis a századforduló elejéig ortodox ellenes, míg az ortodox heti lapok azok neológ ellenesek, tehát hogy abszolút szubjektívek ezek a cikkek. Viszont az, hogyha leírja azt, hogy mikor volt egy zsinagógaavatás, akkor azt készpénznek lehet venni, mert ha csak nem volt sajtóhiba, és véletlenül rosszul írták le azt a dátumot, akkor az úgy van, és nem úgy lesz, ahogy mondjuk nagyobb művekben ez megjelent. Tehát, hogy ez abszolút egy javítási lehetőség. Másfelől meg a nekrológok, ami szerintem nagyon izgalmas, és nyilvánvalóan a neológ sajtó, a neológ rabbikról érdemes onnan emelni, az ortodoxiából pedig az ortodox sajtóból. Az az érdekes, amikor mind a kettőben megjelenik egy rabbi, és akkor, hogy azt hogyan fogalmazzák meg. Erre azért jellemzően így lábjegyzetben legalábbis jeleztem, hogy itt most a hangvételt legalábbis hogyan értelmezzük. De hogy mindenképpen autentikus, hiszen egy letűnt világot világít meg, tehát hogy vidéki zsidó élet a sajnos Magyarországon szinte nagyítóval keresendő. Az autentikus része meg szívszorító, de hogy így gyakorlatilag megszűnt a holokauszttal.
Dolgoztál mondjuk családi tulajdonú forrásokból, naplókból, levelekből, képeslapokból, ilyesmire gondolok?
Egy-két helyen igen, elsősorban olyan helyeken, ahol családilag is van kötődés. Csináltam bizonyos helyeken interjúkat olyan túlélőkkel, akik releváns időt töltöttek el a holokauszt előtti közösségben. Tehát, hogy nem pici gyermekekként voltak jelen, és sajnos ugye közülük már nagyon kevesen élnek. Tehát, hogy abszolút ez egy ilyen utolsó órai munka volt, és utolsó órai munka lehet még azoknak, akik ezzel akarnak foglalkozni. Azt gondolom, hogy egy ilyen volumenű munkának, és tényleg itt nem a saját munkámat akarom fölnagyítani, hanem azt gondolom, hogy ez... Tehát, hogy én gyakorlatilag az összes közösséget, amikor feldolgoztam, akkor egyenként semmisültem meg velük, amikor a holokauszt részt feldolgoztam. És ugyanúgy egyenként örültem, amikor a kis családi híreket olvastam az újságokban, tehát hogy nekem is ez egy nagyon megterhelő folyamat volt ezt megírni. És ezért is gondolom azt, hogy ez minél nagyobb, minél több emberhez jut el, annál nagyobb lesz ennek a nem is sikere, hanem annál inkább azt érzem, hogy elértem azt, amit szerettem volna, hogy ez a lehető legtöbb emberhez elérjen, és hogy a hiányt azt tudjam kézzel foghatóvá tenni, amennyire ez csak lehetséges.
Tehát jól értem, hogy te az összes magyarországi községnek megpróbáltad feldolgozni és rekonstruálni a zsidó történetét?
Nem az összes 134 településnek, tehát ezek a nagyobb települések, ahol ugye a háború előtti közösségeknek a nagyobb része élt, de az én fejemben már megfogalmazódott, majd meglátjuk, hogy mit szól ez a kiadó, hogy én nagyon szívesen csinálnék egy pótkötetet, és kiegészíteném kisebb közösségekkel, ami most ebben nem fér bele, mert nyilván ezt a kötetet is egyszer le kellett zárnunk, és azt kellett mondani, hogy akkor most már nem veszünk bele több települést, mert én azért az utolsó pillanatig így még bele-bele szúrtam egy települést. Most, hogyha a szívvel meg kéne tenni a kezemet, és azt kérdezni valaki, hogy benne van-e tényleg minden olyan releváns település, ami meghatározta az egyetemes magyarországi zsidó történelmet, akkor nagyjából azt tudnám mondani, hogy igen, egy-kettő még talán egy eszembe jut, hogy azokat még így érdemesebb lett volna, de hogy mindenképpen én azt gondolom, hogy meg fogom találni a módját annak, hogy azokat is megjelenítsem, és ebbe a formába megjelenítsem, hogy egy személyes hangvételű, de mégis történelmileg hiteles forrásból. Mert ami eddig volt, az ugye vagy olyan volt, ami az 50-es, 60-es, 70-es években jelent meg, az ilyen emlékkönyvek, amik nagyon fontos forrásmunkák, hiszen ugye túlélők beszélik el, viszont nagyon, nagyon emocionálisak abból a szempontból, hogy ők átélték ezt az egészet. És ezért nagyon holokausz központú. Másik könyvek azok, amiket főképpen nem zsidók kutatnak. Ők egyértelműen a holokauszt témakörre mennek el, tehát nem igazán foglalkoznak azzal, hogy milyen volt a belső élet és hasonló dolgok. És nagyon kevés olyan van, ami így tehát hogy így a tehát hogy nem nagyon van olyan könyv, ami így relevánsan foglalkozna az elejétől a végéig, vége alatt én abszolút 44-et értem, mert ami utána volt, az már a maradéknak a maradéka volt, és tehát egy fantasztikus dolog, hogy ők megpróbáltak itt újra kezdeni, de hogy ugye ez egyetemen már egy tisza világ életű dolog volt.
És mi az eleje jellemzően egy zsidó közösségnek?
Ez területtől függ. A legrégebbiek azok a 1700-as évek eleje, de hogy az, hogy relevánsan legyenek ott közösségek, azért az a 700-as évek inkább a vége fele, amikor már úgy szervezetileg is megerősödtek. És nagyon sok helyen, ugye a királyi városokban, csak 1840 a szabad költözést garantáló, igazából nem garantáló, mert törvény, mert hogy voltak olyan települések, ahol csak 1848 után engedtek be, ennek ellenére, hogy már szabad költözés volt 40-től. Tehát mondjuk Debrecen esetében csak 40-ben kezdődik a történelem, a zsidó töri, de hát ugye a környező városokban a Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdú akármi, ott is sokkal korábban. És azok az emberek költöznek be ezekben a nagyvárosokban.
Trianoni határokon kívüli településeket is figyelembe vettél, vagy a jelenlegi ország határokon belülieket?
Nem, tehát ez a trianoni veszteségek utáni, tehát ugye a mostani Magyarországnak a közösségeit vizsgálja. Értelemszerűen nem lehetett megkerülni olyan hatású helyeket, mint mondjuk Máramarosz-sziget vagy Munkács, de hogy nyilvánvalóan, hogyha arról kéne írnom, akkor még bő kutatásokat kéne eszközölnem, hogy azok is teljesek legyenek. Tehát, hogy ott inkább csak meghatározó rabbik, tudom, Munkácson a Spira rabbi, vagy szigeten a Teitelbaum dinasztia, hogy azok milyen hatással voltak Magyarországra.
Miben nyilvánul meg az, amit mondtál az előbb, hogy a közösségek belső életét akarod bemutatni?
Hát abban nyilvánul meg, hogy a belső élete van megmutatva. Elsősorban ugye a hit élete.
Többször emeltél ki rabbikat, nekrológokat. Szerinted ez az, ami bemutatja egy közösségnek a belső életét?
Hát ugye akkoriban a közösségeket, meg hát most is, ha úgy vesszük, ugye a rabbi határozza meg, elsősorban az ortodox közösségeket. De igazából a neolók közösségeknek is akkoriban sokkal inkább markány szereplői voltak a rabbik, mint teszem azt mondjuk most. És hát igen, tehát hogy tehát leginkább a nekrológ az, ami be tudja mutatni a rabbikat, mert hogy nincsen nagyon más forrás, ami ugye jellemezni, de nincsenek szívik, amiből ki tudom venni azt, hogy akkor mikor mit csinált és hogyan csinálta, meg nem tudom bekapcsolni a tévét, hogy akkor most egy híradó elmondja, hogy akkor mit, hogyan csinált, vagy ő hogyan nyilatkozik meg, meg hát nem írtak a rabbik magukról. Tehát a nekrológ az, ami leginkább bemutatja őket, és legautentikusabban, hiszen ugye olyanok írják ezt, akik ismerték személyesen, és jól ismerték, és szerették ezeket az embereket. És ezek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép, nekem legalábbis nagyon szép nekrológok. amiket ma már nem nagyon hallunk.
Megjelenik a kisember is a könyvedben?
A kisember is abszolút megjelenik, de ugye főképp, tehát ugye elsősorban a rabbikon keresztül van megvilágítva a közösségnek az élete. Tehát ugye a kisemberekről amennyit lehet, azt megírtam, de ugye róluk nagyon kevés adat van, tehát hogy az ő szemszögükből regényt lehetne írni, hogyha én nagyon sok mindent kitalálnék hozzá és költenék, de hogy ugye ez nem egy regény.
És van ilyen ambíciót, hogy regényt írsz?
Hát egyébként, hogyha egyszer nagyon sok időm lesz, akkor lehet, hogy megpróbálkozom azzal, hogy családlegényt írjak, tehát hogy a saját családból regényt írjak, mert valamilyen csodával határos módon az egyik ág az 5 koffer iratanyaggal túlélte a világégést, és fantasztikus képeslapok, levelezések, hitközségi iratok, fotók, albumok megmaradtak gyönyörű bőrkötésben. Az egyik kedvencem az a feleségem családja egyébként, az ő nagymamája most 95 éves, és az örökkivaló adja, hogy 120 évig legalább éljem, mesélte, hogy ő volt az első zsidó gyerek Hódmezővásárhelyen, aki a polgári iskolába ment, mert odaíratta az apja. És hát ez akkoriban, ugye Hódmezővásárhely egy neológ község volt, de hát még ott is ez egy ilyen bicskanyitogató dolog volt, hogy hát a zsidó gyereket odaadják a nem zsidó népiskolába. Valószínűleg azért zárójelben, mert ott jobb volt az oktatás. És amikor ez megtörtént, vagy kitudódott, akkor azon a héten a rabbi, a családi szájhagyomány szerint kiprédikálta a Mártinak a papáját, a Springer Samu doktort, hogy ő a gyerekét azt a nem zsidó népiskolába iratta be. És hogy ez már önmagában egy jó sztori, és a nagymama sírva rohant haza a zsinagógából otthon, és elmondta a fiának, hogy mekkora szégyen hozott a Springer család fejére. És ez önmagában megy szemben nagyon jó sztori, és egyszer csak én megtaláltam azt a levelet, amit a rabbi írt, a Weiss rabbi írt a Márti papájának, hogy milyen tisztelt ügyvéd uram, stb. Hogy ő egy pillanatig sem akarta megsérteni őt, és egy percig nem állította azt, hogy ő kevésbé lenne vallásos, mint bármelyik másik ott élő zsidó ember, és hogy nagyon kéri, hogy ne mondjon le egyébként a zsidó iskola széki elnökségi tagságáról, mert hogy hát ebből kiderült, hogy ő egyébként az ottani zsidó iskolának ugye benne volt a bizottságában is, ennek ellenére nem odaírta a gyerekeit. És hát ugye hozzá kell tenni zárójelben, hogy ez egy hullámot indított el egyébként, hogy utána már az ilyen értelmiségibb családok hát egyre több helyre iratták be a polgári iskolába a gyereküket. Az meg már a történetnek egy másik kérdése, hogy a 40-es években, amikor mondjuk nem tudom, farsankor ugye beöltözős bált tartottak, és előadtak egy színdarabot, akkor a Mártinak nem jutott más szerep, mint a cigánylány. És akkor utána a Springer papa berongyolt, és számon kérte, hogy mi az, hogy a legrosszabb szerepet kapta meg ebben a darabban. Mert hogy igazából ez egy fajta antiszemita megnyilvánulás volt, hogy hát akkor a zsidó lánynak akkor ezt adjuk.
Ez érdekes, hogy...
És erről meg is van a fotó egyébként. A Márti, by the way, nagyon élvezte ezt a szerepet.
Ez érdekes, hogy a zsidók a cigányokat tulajdonképpen ugyanúgy lenézték, mint a magyarok a zsidókat.
Én nem gondolom, hogy ez lett volna benne, tehát hogy én nem éreztem ebbe semmiféle ilyen élt, hogy a Mártinak a családja egy perc is lenézett volna bárkit, hanem az, hogy egyszerűen olyan közegben élünk, ahol tudjuk azt, hogy a többiek lenézik bizonyos csoportokat, és hogy azért kapja meg a Márti ezt a szerepet, mert hogy ő is egy bizonyos csoportnak a tagja. És nem azért, mert a Márti csak arra lett volna jó, hogy színes ruhákban a hatalmas szoknyájában körtáncoljon a színpadon.
Zárójelben jegyezted meg, hogy valószínűleg a polgári oktatás jobb volt. Mit csináltál azokban az esetekben, amikor valami idézőjelben rossz dolog került ki a kutatás alól? Voltak-e olyan vallási vagy etikai megkötéseid, amiket nem írhattál meg?
Csak önmagamnak voltak megkötések, tehát hogy ilyen dogmatikus kérdésekben senki nem mondta azt, hogy nekem most így kell eljárnom, vagy úgy kell eljárnom. Én magam szűrtem ugye a forrásaimat, és én döntöttem el, hogy mi kerül ebbe bele, vagy nem kerül bele. Az ilyen belső, nasty, ilyen gusztustalan történeteket azért kihagytam ebből az egészből. Nem gondolom azt, hogy ettől én még azt táplálnám, azt a tévhitet, hogy a zsidó közösség az egy homogén, összetartó dolog lenne, mert hogy nem az, mint tudjuk. Tehát én meghúztam egy határt, hogy azért egy bizonyos szint alá már én nem megyek. Tehát hogyha ők mentek is, meg megyünk is mai napig, azt szerintem nem érdemli meg azt, hogy ezt feltétlenül belehozzam ebbe a történetbe, főleg, hogyha nem ad hozzá. Tehát nyilvánvalóan átjön az, hogy van egy ortodox neológ ellentét, de nem hiszem azt, hogyha én most beleírom az ilyen köpködéses sztorikat, akkor attól ez elmélyülne, vagy jobban megértődne. Egyszerűen csak nem tartottam szalonképesnek bizonyos történeteket, és azokat kihagytam.
Találkoztál mondjuk korrupcióval, vagy ilyesmivel?
Abszolút. Korrupciós történetet egyébként írtam is meg. A legtöbb esetben azért kiderül, hogy azok a korrupciós történetek, azok abszolút ilyen antiszemita kezdeményezések voltak, hogy úgy mondjam. Azokat megírtam, tehát most így miért ne tudhatná meg a közvélemény, hogy a két világháború között a Liszkai csodarabbi, az akkori Liszkai csodarabbi pénzhamisítással vádolták meg és börtönözték be, aztán felmentették, és az egész kiderült, hogy neki semmi köze ehhez. A fiának valószínűleg volt köze ehhez. Azt viszont nem akartam, hogy olyan tévhittel legyen az embereknek, vagy legyen nekünk, hogy ne lennénk esendőek. Tehát, hogy ugyanolyan esendő a zsidó is, még a csodarabbinak a fia is, teszem azt, mint bármelyik másik embernek a gyereke. És hát alapvetően a zsidó hagyomány ugye azt tartja, hogy 13 éves koráig felel ugye a gyerekért, és utána felnőttnek számít a zsidó jog szerint. Tehát az már tulajdonképpen nem a rabbinak volt a dolga, meg a hibája, hogy a gyerekét belehúztak egy ilyen pénzhamisítási történetbe. De ennél voltak persze sokkal kevésbé exakt dolgok, ami csak egy-egy ilyen helyi lapban jelent meg, hogy már nem is tudom melyik hajdúsági zsinagógának a padlásán aranyat, ezüstöt, gyémántot, mit tudom, mit találtak, kiderült, semmi nem volt ott, és ahogy még ezt a neológ lap lehozta, hogy valószínűleg még a dohány is, ugye a dohánynak értsd a pénz értelmét, nem hogy pénz nem volt ott, de hogy még dohány levelek sem, tehát hogy valószínűleg csak mit tudom én a lehullott akácvirágok voltak a padláson. De hogy ugye sajnos azért a két világháború között már volt az az időszak, amikor ilyenből ügyet lehetett csinálni, hogy feljelentették a, mit tudom én, a rabbit, hogy a zsinagógának a padlásán mit tudom én mit rejteget. És akkor ebből komoly nyomozásokat csináltak, és ebből ugye cikkek is születtek, ugye ki milyen mélységbe ment ebbe bele. Sajnos azt kell mondjam, hogy a legtöbb esetben megírták ezt az esetet, mint egy ilyen szenzáció, tehát hogy az első oldalak közé került ez a történet, viszont az, hogy ez egy kitaláció volt, egy fantazmagória, az már nagyon kevés esetben jött le, hogy egyébként ez egy hazugság volt.
Említetted, hogy 5 koffernyi családi dokumentumotok van. Mi tudsz arról, hogy egyébként zsidó családokban milyen iratok maradtak fel, és igazából az talán jobban is érdekel, hogy hogyan kezelik. Tehát, hogy egyszer bekerül-e ez a történeti kánonba, ami egyelőre úgymond lappang, illetve hogy a családok életében ez milyen szerepet játszik?
Hát ez családja válogatja. Alapvetően ez az 5 koffernyi papír, ez a feleségem családjában volt, és én azért is csodálkoztam el borzasztóan, hogy lehet az, hogy ez mind megmaradt. Mert hogy az én családomból alig maradt meg néhány fekete-fehér fotó, jó esetben néhány hitközségi papír. Tehát, hogy egyértelmű az itt is, hogy, hogy valamennyire törődnek vele, hiszen ezt ugye generációkon keresztül ezt az öt koffert hurcolták magukkal, és valahova elhelyezték a házon belül, de hogy a feldolgozásig nem feltétlenül jutnak el, és hogy alapvetően miért is várnánk el, hogy egy laikus ember, akinek ez egyfajta örökség, ugye egy szellemi örökség, hogyha úgy vesszük, meg főképpen emocionális dolog, ezzel kezdjen valamit. Tehát, hogy jó, persze megnézi a fotókat, feléről, háromnegyedről azt se tudja, hogy kicsoda, talán beleolvas ezekbe az iratokba, ugye nagyon sokat kézzel írtak, nehezen olvashatók, ugye az ember nem veszi a fáradtságot, tehát hogy így nagyon gyorsan szortírozza.
Arról nem is beszélve, hogy milyen nyelven vannak.
Igen, tehát hogy ez nekem is egy korlát sajnos, hogy én németül gyakorlatilag a konyhanyelvet sem beszélem, és hát ugye a neológiának, meg hát gyakorlatilag az ortodoxiának is, mondjuk az egy másik platform, vagy másik lap. Ugye a német, mint olyan volt a kommunikációs nyelve, de ez egy érdekes dolog, hogy hogyan változik meg az évek során, tehát a holokauszt után azok, akik németül leveleztek a holokauszt előtt, értsd a fénykor, az aranykorban, bármit is nevezünk aranykorban, és azt elsősorban azért az 1900-ig mondanám én, hogy az egyre inkább a magyarra megy át, az a levelezés, de lustaság, félegészség alapon ez feldolgozódik-e, vagy sem. Ugye nagyon sokan beadják ezt a levéltárakba, vagy a jedvesemhez, ugye a zsidó levéltárra gondolok, amit nagyon jól tesznek egyébként. Tehát, hogy inkább kerüljön egy gondos kézbe, mint hogy akár elhányódjon. Tehát, hogy én sem bízok abban, hogy az én gyerekem, vagy adott esetben majd gyerekeim, ezeket a dolgokat, vagy mondjuk az én könyvtáramat, amit gondos kézzel ápolok és porolok le minden évben Pészak előtt, az nekik értéket fog jelenteni. És ezért én nem hibáztatom őket, tehát hogy én ilyen vagyok, ő olyan, más meg amolyan.
Könyveknek, amiket írsz, van nevelő célzata?
Valahol van. Van valami nevelő célzata, tehát hogy bizonyos esetekben, ahol jól dokumentáltam voltak benne egyéni történetek, egy-két helyen azokat kidomborítottam, hogy a személyesebb hangvétellel érzékeltessem tényleg azt a hiányt, amire én próbálom felhívni a figyelmet, és amit számokkal vagy végtelen hosszú névsorral nem biztos, hogy el tudunk érni, mint pár soros személyes történettel. Én azt gondolom. Tehát, hogy ebből a szempontból valamiféle nevelő célzata van, hogyha egy kicsit is tudok az olvasónak a lelkére hatni, hogy valami megfordul a fejében, hogy húha, hogy ez tényleg mennyire egy szörnyű dolog, hogy itt családok tűntek el, és pusztították el őket, mert ugye ők nem elpusztultak, tehát hogy ez nem egy ilyen természetes szelekció volt, hanem őket elpusztították. Tehát egy nagyon-nagyon erős, tevőleges dolognak volt ez az eredménye. Ráadásul olyan oldalról is próbáltam ezt a nevelő aspektust megközelíteni, hogy ezek az emberek, akiknek ezt jobban kifejtettem a történetét, hogy ők mit gondoltak mondjuk 44-ben, hogy imádkoznak azért, hogy Magyarország minél hamarabb felszabaduljon mondjuk a német megszállása alól, ugye 19 után március. Hogy ezek az emberek tetőtől talpig magyar emberek voltak. Amit egyrészt én nem szeretek hangsúlyozni, mert kicsit úgy érzem, hogy mintha nekem magyaráznom kéne a bizonyítványomat, vagy másoknak a igen, mentegetőzés lenne. De másrészt meg tényleg ezt tudatosítani kell, hogy ők abszolút a nemzet szerves részének érezték magukat, és egyébként a szerves részei voltak is. Egyébként az ő szintjükön azt gondolom, hogy a nagyobb társadalom, a széles társadalom, az úgy is gondolta, hogy ők a részei. Az egy másik kérdés, hogy miért történhetett meg az, ami megtörtént 44 májusától kezdve, amikor ugye a deportációk elkezdődtek. Meg hát, mert előtte ugye a gettósítás önmagában megtörténhetett.
Milyen terveid vannak?
Hát ugye egyrészt, amit említettem, ezt a kisebb településeknek megírni a történetét. Van olyan tervem is, hogy kicsit a zsidó irodalomnak valami felszínét megkapargatni, és a korabeli sajtó termékekben megjelent ünnepekre felhúzott ciklusokat valahogy így összeszedni, akár ismert, akár ismeretlen írótól, mert egyébként vannak olyan versek Kis Józseftől, Somlyó Zoltántól és híresebb nevekig, akik írtak ezekbe a lapokba, és nem jelent meg, akár még összefoglaló verses köteteikben sem ezek a vers ciklusok vagy versek. Tehát ezeket összegyűjteni nyilván egy irodalmáról, tehát aki effektíve ért is ehhez, mert hogy én most összegyűjthetem ezt, meg írhatok hozzá sztorikat, de hogy kell persze valaki olyan, aki effektíve megmondja, hogy ennek most van-e irodalmi értéke vagy sem, mert nem szeretném ezt egy ilyen önmagáért valónak, hanem egy tényleg valami értékesebb irodalmi munkának. Meg ugye van olyan terv, hogy rabbikatnak a sírját összeszedni, lefotózni, lefordítani és az életét összegyűjteni, tehát hogy egy félig album, félig lexikonszerű valami határterületet érintő könyvet megalkotni. A magyarországi haszidizmusnak a mélyebb értelmezése is így a terveim között áll, hogy mennyien lehettek, mennyire volt ez meghatározó, mennyire voltak ők az ortodoxiának részei, mennyire voltak ők a magyarságnak a részei. Ez a zarándoklat kultúra hogyan alakult ki, mivé alakult ki, hogyan változott meg a holokauszt után. Tehát ilyen terveim vannak, tervekből egyébként nagyon jól állok, időből kevésbé.
Ez volt már a Smonca. Ha te is fontosnak tartod egyesületünk munkáját, kérjük támogass bennünket és a magyar zsidó kultúrát. Legyél tagunk és kövess programjainkat, hallgasd a Smoncát egy hónap múlva is.